Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Péter első levelének 5. fejezetéből, a 6. és 11. versek közötti szakaszt Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk végig. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte keresve kitnyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapjaink most ebben az egyházi időszakban, ezt a kérdést járják körbe, hogy az Isten hív bennünket, hogy az Isten szólít bennünket, és egyébként azt, hogy az Isten a bűnös embereket hívja alapvetően a vele való közösségre. És hogy miképpen működik ez a hívás, ez az elhívás, ez az, amit Péter apostol sorai a mai vasárnapon körbe járnak nekünk. Azt gondolom, hogy mielőtt még elmélyedünk ennek a levél szakasznak a lényegi kérdéseiben, nagyon fontos egy picit magára az első Péteri levélre ránézni, mert nagyon sok mindent félre lehet érteni a levélből, ha nem ismerjük azt a történelmi kontextust, amiben ez a levél megszövegezésre kerül. Hogy pontosan mikor íródik, azt nem tudjuk, Krisztus után 59 és 65 közé teszik a keletkezését a szakértők, de ez a történelmi időszak, ez azért nagyon izgalmas, mert Krisztus után 64-ben elkezdődik a Néróféle birodalmi keresztényüldözés, és Krisztus után 65-ben Péter ennek a keresztényüldözésnek vértanú áldozata lesz. De ez a keresztényüldözés közhiedelemmel ellentétben nem a császártól indul, hanem alapvetően abból a közhangulatból, amit a császár, aki valószínűleg kellőképpen fogalmazunk diplomatikusan, volt egy picit őrült, csak ügyesen kihasznált. És akkor miről beszélek? A keresztény üldözés az egyidős a kereszténységünkkel. Megtörténik az első pünkösd, egy-két napra, hétre rá Saul, aki később majd Pál apostol lesz, már kéri, hogy ő hadd hozza a keresztényeket Jeruzsálembe elítélni. A zsidó keresztény üldözésnek megvolt a maga pragmatikus oldala. Nagyon féltek a zsidók attól, hogy kitudódik a birodalomban az, hogy van egy zsidó szekta, ezek lennénk mi keresztények, illetve a mi őseink, akik nem a császárt hívják uruknak, akiknek nem a császár a legfőbb dominus, hanem az Úr Jézus Krisztus. És nagyon félnek attól, hogyha ennek híre megy, akkor egész egyszerűen a legfőbb dominus, a császár, ez nem fog válogatni zsidó és zsidó között, nem fog különbséget tenni zsidó és zsidó keresztény között, hanem egész egyszerűen küldi a légiókat, aztán rendet tesz. Úgyhogy ők elébe mennek a dolognak, megpróbálják ők maguk kivágni a kereszténységet a zsidóságból, azért, hogy saját magukat védjék. Ez egyébként emberileg még érthető is. A hit szempontjából nem, de emberileg érthető. Igen ám, csak hogy közben az Úristennek más tervei vannak a kereszténységgel, és a legnagyobb keresztény üldözőből például apostol csinál, úgyhogy a kereszténység kikerül a zsidóság berkein kívülre, és elindul a pogány keresztényeknek a megkeresztelkedése, a pogány keresztény gyülekezeteknek a létrejött, és innentől kezdve ez egy birodalmi kérdéssé lesz, mert már nem lehet azt mondani, hogy csak zsidó keresztények vannak, Pál apostol szolgálata nyomán, meg az ő munkatársainak a szolgálata nyomán, ott vannak a pogány keresztények is, akik rómaiak, meg görögök, meg pártusok, meg médek, meg elámíták, meg felsorolni sem lehet, hogy hányféle nemzetéből jönnek össze a római birodalomnak. És 30 évvel vagyunk, gyakorlatilag Krisztus Urunk feltámadása után, bő 30 évvel, amikor ezt a levelet Péter elkezdi megszövegezni azért, mert ahogy a kereszténység gyarapszik és nő, ugye a ráérkező válaszreakciók is gyarapodnak. És nagyon sok a negatív válasz. Nagyon sok helytartó kezdi el a kereszténységet megkérdőjelezni, a kereszténységet üldözni. Ez még nem birodalmi szintű a üldözés. És nem is úgy kezdődik, hogy a katonákat bevetik. Egész egyszerűen csak, ha valakiről kiderül, hogy keresztény, akkor azt mondjuk lemondatják az állami pozíciójáról. Vagy elintézik jogi úton, hogy megfosztják a vagyonától. Kiszorítják, és egzisztenciális válságba hozzák. És a római birodalom tetején a legfőbb dominus, a császár egy darabig ezt csak úgy nézi. Néha kihasználja, néha felhasználja, de ugye alapvetően nem szól ebbe bele. Egész egyszerűen hagyja, hogy a kereszténység ellenes feszültségek azok magától, vagy maguktól eszkalálódjanak. És persze közben mennek a pletykák jobbra-balra, hogy a keresztények kannibálok, mert minden Isten tiszteleten egy názáreti Jézus nevű embernek a testét, meg a vérét eszik, meg isszák. Hát nyilván ugye nem tudják, hogy mi az úrvacsora, nem igazán értik ezt az egészet, hogy a keresztények egy csomó mindenért hibásak, mert alapvetően a keresztény körökön belülre nehéz volt a római birodalom népének belátnia. És ebben a helyzetben, amikor ez a levél megfogalmazódik, akkor óriási kérdés az, már érezzük a feszültséget, hogy kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a következő lépés, óriási kérdés az, hogy mi lesz velünk. Hogyan fog reagálni, itt jön az emberi dimenzió, hogyan fog reagálni az a szomszéd, akinek a gyerekeivel együtt rúgták a port az én gyerekeim, és együtt játszottak. Odáig eszkalálódik a helyzet, hogy el kell dönteni, hogy védem a kereszténységet, vagy én vagyok az első, aki a hatóságoknál elárulom, akkor hogyan fog reagálni ez a szomszéd? A római légiókban szolgáló keresztény katonák, mert voltak nagyon sokan, azok hogyan cselekedjenek? Mert földi hivatásuk szerint felesküdtek a Pax Romanum védelmére. Mennyei hivatásuk szerint pedig a Krisztus békéjére hivattak el. Hogyan fognak ők cselekedni? Ráncsanak kardot a császár parancsára, és forduljanak a saját gyülekezeti testvéreik ellen, vagy ráncsanak kardot a római császár ellen, és védjék a saját gyülekezeti testvéreiket. Keresztény ember egy ilyen helyzetben hogyan cselekedjen? Nem fogom megválaszolni a kérdést, mert rettentően bonyolult, és én magam sem tudnám, hogy mi a jó döntés. És ebben a helyzetben, amikor az élet kiszámíthatatlanná válik, akkor jön a Péteri levél, és azt gondolom, hogy van benne egy mondat, ami szó szerint is rettenetesen igaz, és ismervén a történelmi hátteret átvitt értelemben is. Ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Mint ordító oroszlán. Ez a római birodalom szimbóluma. Mert hogy nagyon sok keresztényt vetettek, már a keresztényüldözés előtt arénába, úgyhogy oroszlánokkal kellett nekik megvívniuk. De nem egy kiegyensúlyozott párbaj, legyünk őszinték, az oroszlán az olyan 3-4 mázsa izom, és egy ragadozó állat, akit ráadásul nem etettek előtte, hogy kellőképpen agresszív legyen. Mit teszünk ebben a helyzetben? És akkor én itt vonnám le a párhuzamokat, kedves testvérek, a Péteri élethelyzet, meg a mi élethelyzetünk között. Mert igaz, hogy bennünket nem üldöznek, hál' Istennek, Magyarországon és Európában. Nagyon áldott helyzetben vagyunk egyébként ilyen szempontból, talán észre se vesszük, hogy mennyire. Észak-Koreában, ha valakinél Bibliát találnak, akkor kivégzik, és az egész családját börtönbe zárják. Ha Afrika a Boko Haram által uralt területein kiderül, hogy valaki megkeresztelkedik, akkor az családostul kivégzik. Tehát nagyon áldott helyzetben vagyunk 2024 Magyarországán keresztény hitgyakorló emberek. Minden feszültségünk és minden probléma körünk ellenére. de kiszámíthatatlan az életünk. És ha végig gondoljuk, hogy emberileg hogyan működünk, akkor valójában úgy működünk, hogy amikor ránézünk a gyermekeinkre, akkor mindig az az első gondolat, hogy csak nekik legyen jobb, mint amilyen nekem volt. Ha Krisztus Urunk közben vissza nem jön. Minden generáció így gondolkodik. Csak nekik legyen jobb, mint ami nekem volt. És érdekes egyébként ezt úgy végig gondolni. A nagymamám a háború miatt nem tudta befejezni az általános iskolát. Ő azért dolgozott, hogy a szüleimnek, vagy hát az édesapámnak legalább szakmája legyen. Ebből főiskola is lett, hál' Istennek. Édesapám már azért dolgozott, hogy ha már úgy alapvetően működünk, akkor a gyerekek egyetemre tudjanak menni, minél magasabb iskolai tanulmányokat tudjanak elvégezni. Mondjuk műszaki pályára nem mentem, ahogy ő szerette volna, de egyetemet azért végeztem párat. És hogy minden egyes ilyen dologban az van, hogy csak a következő generációnak jobb legyen. És bennem is ez van, amikor a gyerekeimre nézek. Nekik jobb legyen. És sokat gondolkodok azon, hogy mi az, amit egy szülő adhat egy kiszámíthatatlan világban a gyerekének. És általában oda lyukadok ki, amikor ezen gondolkodom imádságos estéken, hogy nem a pénz, meg az egzisztencia, meg a játék, meg a kütyümütyű. Hát két dolgot tudok adni igazából a gyerekeimnek. Az egyik a minőségi idő, amit emberileg rájuk tudok szánni, és a másik pedig az, hogy megvallom a hitemet a Krisztusról. Mert amikor a világ változik, és a világ mindig változik, akkor egyedül a Krisztus lesz az, aki nem változik. És az a helyzet, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy a következő generációnak jobb legyen, akkor nagyon izgalmas, de hogy mindig csak abból tudunk kiindulni, amit mi átéltünk. Nagyanyámtól mindig azt hallgattam, hogy jaj, kisfiam, csak azt ne kelljen átélni nektek, amit mi 43-44-ben átéltünk. Mi volt az ő alaptapasztalata? A világháború. Édesapámtól mindig azt hallgattam, hogy azért ne legyél annyira őszinte gyerek mindenkivel, mert sosem tudhatod, hogy ki az, aki majd jobban helyezkedik, mint te, és majd súg olyan helyre, ahova nem kellene súgni rólad. Mi volt az ő alaptapasztalata? A Kádár rendszer. Mit tudok én mondani a gyerekeimnek, aki már a rendszerváltás után születtem, de alapvetően lövésem nincs arról, hogy mi lesz itt 30 év múlva, hogyha Krisztus Urunk közben vissza nem tér. Hát el tudom neki mondani a saját tapasztalataimat, meg a Krisztusról való hitemet meg tudom előtte vallani. Mert ez viszont generációk óta nem változik. És nem tudom, hogy az ő generációja mivel fog szembenézni. Azt viszont tudom, hogy a Krisztus 2000 éve ugyanaz. Minden gondotokat őre elvessétek, írja Péter. Amikor a keresztény üldözés már ott van a levegőben. Amikor kérdés, hogy ma még vagyunk, holnap mi lesz velünk. Az se biztos, hogy az estét megéljük. Ma még itt vagyunk az Isten tiszteleten, ma még megtartjuk családi körben az agapét. Holnap lehet, hogy ránk rúgják az ajtót. A világ nagyon gyorsan tud változni. És egy dolog állandó benne, kedves testvérek, az, hogy nekünk van egy krisztusi meghívásunk az Istennel való közösségre. Minden gondotokat őre elvessétek. Amikor arról beszélünk, hogy egzisztencia, a 21. század szereti az egzisztenciát anyagi tekintetű dolgokra lefordítani. És ebben az a gyönyörű, hogy az egzisztencia szó kifejezés az eredeti görögben az a létezésről szól. Hát csak anyagi értelemben létezünk, csak a bankszámláink, meg az ingóságaink azok, amik bennünket létezővé tesznek. A Krisztusban kapunk egy olyan egzisztenciát, amit nem a környezetünk befolyásol. A vagyonomat bármikor elveszthetem. Adott esetben a saját hülyeségemből fakadólag, egy rossz döntésből, vagy külső tényezőknek a megváltozása okán, bármikor. Adott esetben akkor is, hogyha több generáció halmozza fel. A Krisztust nem veszíthetem el, ha az egzisztenciámat hozzá kötöm. És itt jön a lényeg, hogy a kereszténység, kedves testvérek, az 2000 éve arról szól, hogy megvallom a Krisztus keresztjét, és képviselem a Krisztus keresztjét. A magam gyarló bűnös emberi módján, a saját közösségeimben, a családomban, a gyülekezetemben, tágabb értelemben, a templom falon kívül, a munkahelyemen, abban a közegben, amiben én élek. Akkor is, hogyha tűrnek, akkor is, ha támogatnak, és akkor is, hogyha tiltanak. Mert az, hogy tűrnek, tiltanak, támogatnak, az mindig változik, a Krisztus viszont nem. Minden gondotokat őre elvessétek. Hallom, hogy valaki már nagyon türelmetlenül a keresztelők úthoz kívánkozik, úgyhogy próbálom gyorsra venni a végét. Nem tudom, hogy ki az, aki olvasta vagy látta a Kóvádisz című filmet, illetve ennek az alapregényét. Ha még valaki nem látta, neki javaslom megnézésre. És előre is elnézést kérek a spoilerekért, tekintve, hogy ez egy 73 éves film, ezért talán lehet belőle spoilerezni most már, tehát lelőni a poént. Szerintem a Quo Vadisban három nagyon fontos jelenet van. Ez egy képzelt történet, a valós események ihlették, valós eseményekre épül rá, de alapvetően a Néróféle keresztény üldözés felvezetésének egy képzelt története, amiben Péter apostol vértanúságát alapozza meg a szerző, illetve valójában ez egy szerelmes történet a keresztény Lügia és a római Marcus Vinicius között. És szerintem három nagyon fontos jelenete van. Az egyik az egy olyan jelenet, ahol Marcus Vinicius, aki ugye nemrégiben tér haza a légiók éléről, egy katona tapasztalt római hazafi, beszélget, emlékeim szerint az egyik nagyon gazdag konzullal, de minimum valami patriciussal, és pont a kereszténység helyzete is szóba kerül, és hát ez a patricius ez meglehetősen ellenséges a keresztényekkel szembe. A keresztény Lügiába szerelmes Marcus Vinicius meg nyilván védelmébe veszi a keresztényeket, és hát az egész beszélgetés az arról szól, hogy el kellene itt már engedni ezt a keresztény dolgot, itt előbb-utóbb ezeknek a nyaka fölött pálcát fogunk törni, ne süllyedjél velük. És akkor közben feljönnek témaként ugye a nők, és két férfi ember rettenetesen, primitíven elkezd beszélgetni a nőkről, és ez a patricius az elmondja, hogy mennyire nem szeretett egy virágot, de amióta új ágyasa van, azóta mennyire megkedvelte ennek a virágnak az illatát, mert ez az ágyas mennyire szereti. És szerintem itt jön egy fontos mondat Marcus Viniciustól, aki azt mondja, hogy hát neked a szaglásodat változtatták meg a nők, hát nekem a lelkemet. Óriási mondat. Mert hogy ezek után elmegy megkérni Lügia kezét Pál apostoltól és Péter apostoltól, és azt mondja Péternek, hogy Lügiát a tisztasága miatt szereti, és hogyha belegondol abba, hogy Lügia a hite miatt olyan, amilyen, akkor ő ismeretlenül ezt a hitet is szereti. Mert hogy akkor ebben van valami csodálatos. És akkor ebből le lehetne szűrni a modern missziói alapokat, hogy fogjuk meg a szép lányokat, és ők majd hoznak férfiakat a gyülekezetbe. De nem szeretném ennyire elbagatelizálni a dolgot, mert hogy ezek után elhangzik még egy nagyon fontos párbeszéd ennél a jelenetnél, megkérdezi Marcus Pétert, hogy a görögök feltalálták a filozófiát és a szépséget, a rómaiak az erőt, mit hoznak a keresztények. És Péter, illetve Pál azt mondja, hogy a szeretetet hozzuk. A Krisztus szeretetét tudnélük. Ami egyébként az embert formálja, és az embert változtatja, Lügiát is változtatja. És ez a változás, ez sok esetben embertől emberig terjed. Mert nem szabad letagadni a Szentléleknek azon erejét, hogyha én az emberi kapcsolataimban vállalom a Krisztust, akkor az emberi kapcsolataimat az Isten használni fogja. És ezek után a filmnek azt gondolom, hogy egy nagyon szép pontja, hogy a keresztény üldözés kellős közepén, amikor Marcus Vinicius nem Rómát választja, hanem a gyülekezetét, amikor a legnagyobb nyomor van, ahol egyébként emberileg nézve egyáltalán nem éri meg megkeresztelkedni, Na ő akkor keresztelkedik meg. És akkor a záró jelenet az, ami szerintem még rettenetesen fontos, mert a gyülekezet meggyőzi Pétert arról, hogy hagyja el Rómát, és Péter elindul. És szembe jön vele az Úr Jézus egy ilyen damaszkuszi páli jelenés keretein belül, tehát magát az Úr Jézust nem látjuk a filmben, csak egy ilyen nagy filmes fényességet. És Péter leborul és megkérdezi, hogy quo vadis domine, vagyis hova mész, Uram? És jön a Jézusi válasz, hogy ha te elhagyod a népemet, akkor én Rómába megyek, hogy újra megfeszítselek. És Péter feláll, és visszamegy Rómába. A filmnek van egy nagyon szép záróképe egyébként, mert látjuk, ahogy Péter leereszkedik a római domboldal a Róma irányába, de ott már nem az ókori Rómát látjuk, hanem a film forgatásánál az 50-es évek Rómáját autókkal, motorokkal, mindennel. Gyönyörű filmes trükk a végére. De a lényeg, hogyha ezt a három jelenetet egymás mögé rendezzük, akkor valójában szépen derül ki belőle az, hogy a Krisztus itt az mennyire tudja megtartani az embert a hétköznapok problémáiban. Szerelmi kérdésben, Uram, bocsánat, politikai ügyekben, hogyan tudja újra alapozni az embernek a világlátását, az önlátását, azt, hogy mi a jó és mi a rossz, vagyis, hogy mi a bűn, és mi a megigazulásnak a kérdése. Minden gondotokat őre elvessétek. Kedves testvérek, nem azért éltük túl a keresztény üldözést, mert ügyesek voltunk, hanem azért, mert a Krisztusnak dolga van a világban. És a Krisztus keresztjét most mi képviseljük a világban. És azt gondolom, hogy a keresztény hit az akkor tud erősen változtatni, és kérdésekre választ adni, ha merem az egzisztenciámat a Krisztus keresztjéhez kötni. Minden gondotokat őre elvessétek. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk! Hálásan köszönjük neked, hogy te nem a világtól elkülönülten, valami nagy magaslaton, misztikus értetlenségek közepette vagy elérhető, hanem imádsággal megszólítható vagy a szürke hétköznapokban is. Hogy alapvetően az ünnepeket azért szerezted és azért tartod, hogy megerősíts bennünket és kiküldj a világba. Add meg nekünk, hogy meghalljuk elhívásodat és meghívásodat, és merjünk a te igéd szerint gondolkodni emberi konfliktusainkban, hétköznapi kérdéseinkben, amikor arról gondolkodunk, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mit tudnánk adni a gyermekeinknek, hogy mit tudnánk adni egymásnak, hogy mitől válik minőségivé egy közösség. Szólíts meg bennünket újra és újra a te üdvösségre meghívó igéddel. Amen.